光怕那个号儿。他第二工作上面，他好多地方，我说那个，你看你搞出个你看这个老子你搞出个你，要不然那个大概是，一个一些那他们在他们，有一些一定得是，一的少年，那来讲呢，皮亚那可能在西南地，好比一些有些人。Nevelő apjak. De ugye nem csak erről van szó, hanem azon is érdemes elgondolkodni, hogy az Isten akkor, amikor úgy intézte, hogy emberré legyen a fia, akkor a hogy van még hely. Akkor ugye az emberi létet a maga egészében hát szánta neki. Tehát nem nagyon gondolkodunk ezen, de tulajdonképpen az Isten olyan nagyon célirányosan csinálta ezeket az ő nagy megváltó vállalkozását, akkor teremtetett volna egy felnőtt embert, aki majd megváltója lesz az emberiséget. És elküldte volna. Mert Jézus életének ugye a 33 évéből 30 év tulajdonképpen teljesen láthatatlanul telik el. Elvegyül az emberek közé. Hát kicsi gyerekkorában esetleg ottan tényleg menekülnie kellett, és valami köszöntötték a pásztorok. Tehát egyébként meg feltűnés nélkül élt Názáretben, és valahogyan fölöslegesnek érezzük, hogy gondoljuk ezeket az évtizedeket. Megtehette volna, csak akkor Jézus nem lett volna vér szerint is közülünk való. Tehát valamiképpen nem csak ugyanolyan ember lett, mint mi vagyunk, akik Isten, hát, testi lélekben álló lénynek maga képes hasonlóságára megterem, hanem csak ugyanaz Dávid házából való az édesanyja révén mindnyájunknak szinte azt mondhatnánk, hogy vérszerint is rokona, tehát az emberiség törzséből kihajtó ág lesz ez a Jézus. És azután ugye egy másik dolog még ennél is fontosabb talán, amit a szembeszédben is érintettem azért egy kicsit, hogy Jézusnak az életéhez, a hitelességhez hozzátartozik ez, hogy köztünk töltötte a gyermekkorát is, hogy az egész emberi létet vállalta, megszentelte, megáldotta. Hát ugye persze nem öregedett meg. Hát egy idős ember mondhatja azt, hogy Jézus fiatalon meghalt, és az öregedéssel járó, az emberi létnek az öregedéssel járó megpróbáltatásait, vagy örömeit, vagy megaláztatásait, vagy gondjait nem vette magára. Meghalt a kereszten, és ott egy néhány órán át a szenvedésünknek, a halálunknak részesedett. De a gyermekkorunkat és a felnőtt korig vezető utat az szépen végigjárta. Mégpedig nem is csak sietősen, hanem annak rendes módja szerint úgy, mint akármelyikünk. És ez arra mutat, hogy az Isten meg akarja szentelni ezt az időt a mi életünkben is. Jézus is osztozott velünk, ivott a poharunkból, élte át az életünknek azokat a csöndes, áldott és különös, kockázatos eseményeit, amelyek a gyerekkorunkhoz fűződnek, a növekedésünkkel kapcsolatosak. Erről az időről ugye semmiféle hagyomány nem őrzött meg konkrét emlékeket. Megint az apokrif evangéliumokban vannak ilyen dolgok, hogy a kis Jézus is már csodákat tett, hogy ott játszadozott és keresztített agyamból madarakat formált, és azokat maga köré rakta, és gyönyörködött elő. És akkor jött a kis Júdás, és megingelte Jézust, és ő is próbált madarakat csinálni, tehát neki nem ment, megharagudott, és felrúgdalta Jézusnak a madarait, és Jézus erre tapsolt egyet, és a maradék madárra utal fölröpent, és elszállt, hogy a Júdásnak is ér nekik átadni. Hát ezek kedves dolgok, de alig ha igazak. Mert ugye akkor biztos beszéltek volna már Jézusról, hogy milyen csodákat a gyerekkorában, és akkor már várták volna, hogy fölnőttként mit tesz. Tehát inkább meglepte az embereket, hogy ez itt nőtt föl köztünk, és semmi különleges jelét nem mutatta annak, hogy más, hogy külön, mint a többiek, hogy valami különös szerepre szánta őt az Isten. Mi lelte, hogy most itt egyszerre a zsinagógában magához kérje Bibliát, és hogy tud olvasni belőle, és hogy tud magyarázatokat tűzni hozzá. Ezen csodálkoztam. Minden jel szerint a gyerekkora ott el a többi gyerekek, és a názáreti közösség nem figyelt föl, mint van egy különleges tehetséggel megállott gyermek, aki sose mászik a szomszéd gyümölcsfájára, vagy a gyümölcsöt lopjon, vagy külön a többieknek, észre sem vették ki külön. Nyilván külön volt, de nem olyan tolakodó, vagy nem olyan harsány, hogy mindenki fölfigyelt volna. És ugye a 30 éves koráig élt, nem csak gyerekként élte ezt az életet, hanem fiatal férfiként is. És nem egészen ok nélkül gondoljuk, hogy hát akkor az apjának talán ugye a mesterségét, ha József Ács volt, akkor ő gyakorolta, és biztos segített neki, meg dolgozott. Ugye akkor, amikor elment, hogy a mesterségét okhagyja, és hát a vándor tanítónak az életét élje, akkor nem azt mondták a názáreti emberek, hogy hát bizony bezzeg dolgozni, nem tudott nagyon beállni a kettő, amit ő átsolt a fejünk fölött, és hát akkor talán a tanítását se érdemes meghallgatni, mert ha Ácsnak ügyetlen volt, akkor tanítónak se megbízható. Hanem hát valószínűleg azzal gondoltak vissza rá, azok, akik között fölnőtt, hogy a mesterségét is megfelelő módon gyakorolta, és amelyik különösebben, hát nem tudom én, angyalok emelték volna a gerendákat körülötte, és neki csak parancsolgatnia kellett volna, hát így megépítette azért a házat, hogy jól érezzük bennünket itt, és akkor, ha vállalkozó Jézus, hogy tanítani kell, de elmegyünk is meghallgatni, mert hát ha Ácsnak jó volt, megadja az Ácsmesterséget, azért, hogy most tanítson, akkor talán tanítónak is figyelembe jutó lesz. Szóval érdekes ez, hogy az emberi életnek ezt a csöndes gyarapodását, hogy nem egy ilyen kora zseni volt, aki már 15 éves korában, 12 éves korában olvassuk, hogy a templomban felejtették, és akkor ott van hát a írástudók között feltűnt az okossága, hát akkor sem azt kell elképzelni, hogy ott a olyasmit mondott, amit azok azért ámultak el, hogy egy ekkora gyerekhez hogy terít ki, hanem azon ámultak el, hogy a maga korához képest milyen okosan kérdezősködik, vagy valami nem ütett, mintha egy bölcsebb volna a bölcseknél, hanem egyszerűen a korához képest feltűnő volt, de nem teljesen váratlan, a csodaszerű az ő megjelenése. Lassan tanult meg Jézus járni a világban. Ugye, amikor Mária beszélni tanította, akkor sem mondta, hogy ne baj, hogy vele tudok én beszélni, hogy én vagyok az Isten örök igéje, és nem kell velem ilyesmit próbálgatni, pontosan ejtsen ki a szavakat, hogy ezt a tudják, azt a tudják. Hát, tudok én amit is. Nem lettem egy ilyenekkel az emberekkel. Valószínűleg azzal se, hogy tud járni, vagy szaladni is már kétnapos korában. Hát akkor tanult meg járni, mert úgy, mint a többi gyerek. És úgy tanult meg a többi gyerekkel együtt játszani, vagy azonnak a körében élni. És hogy Mária, ha maga tisztaságával nem keltett feltűnést, vagy nem okozott ujjanalmat az emberek között, Jézus sem az, ahogy más volt, vagy külön volt, mint a többiek. Érdekes dolog, hogy ugye van szent család ünnepe. És ez az ünnep nem olyan régi, ugye akkor ügyét szállítan van karácsony követi vasárnap, de ennek az ünnepnek a története az, hogy amikor Amerikában kezdődtek az európaiak, és nem nagyon volt papjuk, meg nem vagyunk voltak templomai, hanem telepesekként szétszórodva éltek az indiánok között, akiket aztán szerencsésen kiírtottak, hát nem nagy dicsőségére a szerencsésének. De minden esetre ők a maguk módján keresztények voltak, és igyekeztek imádkozni. És akkor ugye nem volt pap, meg nem volt templom, és a Bibliában kerestek az olyan fogozókat, ahol ezt az egyház ünneplő életétől elszakadó helyzetet is valahogy a Krisztus közelébe emelették, és akkor azt mondták, hogy a Jézus názáreti éhére gondolnak. Ők is olyan rejtettségben élnek itt, mint Jézus názáreti éhében, és nem nincsen semmi, ami láthatólag megszentelni az életüket, de hát az Istennek szentelik, és hozzá imádkoznak, és kérik a kegyelmét. Ők alakították ki a Jézus názáreti éhében érdemes emlékezőnek. És ugye talán most különösen így van ez, most meg nem élünk ilyen indiánok között, vagy mondjuk egy ilyen fölfedezett földrészen, hanem ez a saját földrészünk válik egy kicsit ilyen vadnyugattá, szemünk látára. És azután megint az az érzésünk, hogy valahogy az életünknek ez az eddig magától értődően megszentelődő szférája, a családi élet, a családi otthon, a gyerekeinkkel való viselkedés, nagyszülőknek és unokáknak, szülőknek egymással való viszonyok, stb. Az otthonunk az szóval elveszti ezt a meghitt régi és természetesen Istenre nyúló jellegét, ha nem vigyázunk rá. És talán éppen ezért nekünk is jó, most, amikor készülünk a karácsonyra, elgondolkodni ezen, hogy milyen kegyelmekkel közeledik az Isten éppen a családi életünknek a megszentelésére hozzánk. Egy ünnepen is, meg talán akkor is, amikor nincsenek ünnepek, akkor nem figyelünk rá, de mégis körülöttünk van ezekkel a kegyelmekkel, és hát nem árt, hogyha ennek a tudatában vagyunk. Jegyes oktatáskor, biztos házassági beszédekben is szoktuk ezt mondani, de talán nem árt újra meg újra meggondolni, hogy a mi hitünk szerint a házasság az szentség. Nem az esküvő a szentség, hanem maga a házasság. Tehát az a kapcsolat, ami az esküvő alkalmával létrejön a fél és a feleség között. És az azt jelenti, hogy ők nem csak egymással a szövetséget, hanem a Úr Jézussal is, az Úristennel is, a mennyei Atyával is, az is ő velük. És hogy ez a szentség, ez számukra állandó, nem csak egy kötelezettség vállalása, nem csak egymásban bíznak, hogy együtt gazdagabba tesznek, hanem az Istenben is, hogy ő állandóan ott van velük, és segíti őket abban, hogy vállaltak, jó szívvel, meg eleményesen kenni tudják egymásért, meg a gyerekeinkért, meg a világért, akiket, amelyet szintén az ő közösség által valami módon megszentelnek. Ugye, megint csak egyes oktatásokat tudok mondani, hogy hát amikor valaki megesküszik, akkor a barátaitól, rokonaitól nászajándékot kap. Mindig egy 6 személyes étkészletet, porcelánból. De hogyha az étkészlet 5 év múlva, mondjuk a leveses tál összetörik, akkor nem mehetünk a barátainkhoz, hogy a sajnos összetört a leveses tál, adjuk egy másikat, mert most akkor megcsontjuk az előző étkészletet. Akkor azt mondja, hogy mondod, akkor nem vigyáztatok rá, akkor gondoskodjuk egy másikról, most már tudjuk. De ő Isten nem azt mondja, hogy én adtam nektek egy csomó kegyelmet, és ezzel gazdálkodnotok kell, és ha nem gazdálkodtok jól, akkor magatokon leszek szabad. Hanem azt, hogy felettek leszek, hogy évkészen összetörik, akkor én reparálom. Akkor én újraadok még egy szállat is, és egy másikatnak pedig azt megjavítom, és helyrehozom bennetek, meg körülöttetek. Tehát valami módon ugye ebben hiszünk például, hogy a házasság ilyen állandó, nem csak az Isten ítélésében zajló emberi vállalkozás, hanem az Isten kegyelméből fakadó leleménnyel, meg lehetőségekkel van teli. És ugye, hogy ilyesféleképpen vállalkozhatnak a szülők, a gyerekeik nevelésére is. Egy olyan világban, amelyik nem feltétlenül gyerekbarát, vagy nem feltétlenül segíti a szülőket abban, hogy a gyerekeiket megfelelőképpen neveljék. De ugye ezek között a új körülmények között érdemes szétnézni, és érdemes azt figyelni, hogy milyen váratlan átalakulás zajlanak az életünkben, a társadalomban, ami nem rosszabb, mint a régi, és bizonyos szempontból még hát jobb is a réginél, de ugyanakkor sajátos veszélyeket hozott. Éppen a családnak a összetartozása, vagy az első életének a gazdagsága szempontjából. Ugye iskolában szülőknek szoktanak mondani, hogy manapság olyan gyorsan változnak az életkörülményei, mint egy szülő nem mondhatja azt, hogy igyekszem a gyerekeimnek megadni, amit nekem megadtak a szüleim, és akkor mindenki lesz. De én is tudom, hogy egyik emberek belül, a testvérem is. Hát és mi így csináljuk? Te lehet így csinálni. De közben ugye sok minden változik a családban. Például nem is gondoljuk talán ezt, nagy előrelépésnek látjuk, a technikai szempontból ugye gazdagod, kényelmesebbé válik az emberi élet. És mondjuk például nagyon sok házban ugye nem kell már nem tudjuk begyújtani, hátrágni, szenet hordani, bajlódni a tűzzel, mert központi fűtés van, és ellátja, vagy egy gáz berendezés, vagy egy villany berendezés, vagy egy központi kazán, amit nem kell különösebben emberi gondoskodással ellátni, ellátja a háznak a fűtését. Ez például nagyon kényelmes. Meg lehet állítani, és talán reggel, nem kell korábban föltenni, mi a többiek föltennek, amit felhozom. De ennek a következtében például csomó olyan lehetőség elvész, ami régebben a szükség rászorította a családot, hogy nem tudom, az édesapa, a fiai van egy fát vágjon, megtanulják azok is ezt az egészet, és először segítenek az apjuknak, aztán lassan átveszik tőle, aztán megegyeznek, hogy amikor elérve ezt csinálja, máskor az, máskor az. A közös munka, egyre kevesebb olyan lehetőség van a családokban, ahol a felnőttek maguk mellé veszik a gyermekeiket, együtt dolgoznak velük. Mondjuk például a nagy lekvárfőzések is elég ritkán válnak, talán egy ilyen környezetben, mint Györgyi Kevésbé, Budapesten. De én azt hiszem itt is, ha megkérdezik a közérben, akkor elég sok ember otthonására jön a lekvár, és nem maga főzi. Végül azért ezek a lekvás főzések, ezek nagyon kellemes alkalmak voltak, amikor kavargatták a lekvárt, és közben pedig együtt volt a család, és a nyugodtak, hogy jó, megfőjön az a szívó lekvár, hogy ezt tették, azt tették, és itt van hát nagy mosás. Nagy mosás alatt a család, ugye a házban azt, hogy maga megfőzítette legalább a lányai, és akkor vizet hordtak, ezt mostak, azt mostak, a kis feleségeit, a babaruháját elmondta a teknőbe, és közben beszélgettek. És mondjuk például elbeszélgettek arról, hogy a szomszéd lány hogy jár, hogy mi történt, és így tovább. És akkor beszélgettek arról, hogy mit is jelent a házasság. Nem ilyen téma szerint, ma este a házasságról fog beszélni a lányaimmal, hanem egyszerűen majdnem, hogy feltárkodva a világ dolgairól beszéltek, miközben mostak, a kezük jár, és a szájuk is, és akkor beszéltek arról, hogy hogyan is a nagyobb. Manapság egy csomó régi diákonynak szüve van, gyerekeit estetem, alkalmaztam, akár a lányát, akár a fiát, és akkor egyes utcájban megszoktam kérdezni, hogy a szüleim beszéltek-e nekik a házasságról. Hallgatják. Általában lehet, hogy megpróbáltak, de nem mindig voltak rendben a gyerekeik, őnek nem voltak elég ügyesek, hogy abban. Tehát meg se tudom, ez így esélytől. Kellene beszélni, mert a fiúnak, mondjuk például elmondták volna, hogy ők hogy találtak egymással. Vagy elmondta volna az apja a fiának, hogy először egy másik lánynak udvaroltak, de azzal valamivel felbogott a kapcsolatot, aztán rátaláltam az anyátokat. Vagy elmondta azt, hogy elmondta, hogy ugye milyen érdekes, éppen mert egyszer egy kecskeméti diákomnak kanyarsi gyerek volt, és kerékpárt kíván, arra felé mentünk, és meglátogattuk a özvegy aktor nevelt özvegy anyagot. És akkor meglátogattuk őket, és az édesanyját nagyon boldog volt, beszélgettünk, kérdezte, hogy hát milyen a gyereke, hogy mondtam, hogy nagyon kerék fiú, és akkor elszomorodott, hogy igen, én is úgy látom. Tehát mégis sajnálom, mert ő is olyan kicsike, mint ő. Nem vagyok a kicsike az ember, az a fontos, hogy kedves, hogy jó eszünk, erős, boldog ember lett belőle. Én azt mondja, én lánykoromban, hát először megszeretett engem egy másik legény, akit én is nagyon szerettem, ő is szeretett engem. Eljut a vádba, és kinevették, hogy egy ilyen kislányát udvarolt, ott vagyok engem. Én meg aztán kimondva feleségül mentem ahhoz, hogy mégis elvett. És most akkor egy kis gyerekem született, ez is egy mindig lesz. Nem is gondoltam, hogy ilyesféle dolgokat őriznek emberek magukban. Na, értem is, hogy közben te olyan nagy katasztrófa volt egy kicsi, de egy hanyas paraszt ember, hát tényleg az egy négy az ember, szerintem, mekkora túlságosan nagyokat is biztos már eszemben nem tartja. A kicsiket is haladat lebízni. És akkor azt mondja, hogy megint egy kicsi gyereken született. Nagyon derék ember lett ebből a alacsony felvétű régi tanítványból. De micsoda érdekes dolog, hogy ezek ott kibugyantak az anyjából. Na most nem budjannak ki belőlünk azok a dolgok, amik esetleg aggodalommal történnek el, vagy amik az életben ilyen tapasztalatként bennünk megfogalmazódtak. Mert a családban nem csak együtt nem dolgoznak a szülők gyerekeikkel többire, hanem nem töltenek ugye, együtt közös időket. De betölt a családba a rádió, betölt a családba az internet, és talán kinek-kinek megvan maga a partnere, amivel együtt dolgozik, és nem tudjuk egymással az embereket alig. Elkészítjük azt, amit kell, stb. Nem szoktuk azt meg, hogy igazán érdekelni a másikat, ami velünk történt. És a gyerek nem feltétlenül mondja el azt, amit az iskolában tapasztal. Megkérdezik ott, hogy mit történt az iskolában, rájön a legegyszerűbb azt mondja, hogy semmi. És akkor beleszülök, hogy semmi sem történt, akkor nincs semmi baj, nem kell felvonulni az apának, hogy igazságot keremse, vagy könyörögjön, hogy bocsássanak meg a gyerekének, így semmi baj, hát akkor mehetünk tovább, és nem tudjuk. Iskolában mindig történt valami. És tulajdonképpen a gyerek boldog volna, ha tényleg azt venni észre, hogy az apját vagy az anyját nem azért, hogy vele kell avatkozni, vagy se, hanem azért, hogy lássa, hogy a gyerek mit éri, meg mivel foglalkozik, stb. Örömmel lenne, örömmel lenni abban, a gyerek elmesélni, mit történt. Kitölt a gyerek a másik koncertjében, hat koncertjében, a kornaugrán elesett és eltölt a karját. Ez is egy esemény. És akkor nem az, hogy miért mondod ezt, hogy ez semmi kérdés. Azért mondja, mert ez történt, és neki közel van hozzá, akkor holnap meg lehetne kérdezni, hogy ki lett a fiú az a hat koncertjében, meggyógyítja, mit mond az orvos, hogy mennyi ideig kell vízbe lenni. Szóval egy beszéd téma, amiről érdemes beszélni a gyerekkel. És ha azt veszi észre, hogy a szüleit tényleg érdekli az ő élete, az is, hogy mi történt, mit mondott a tanító, vagy miért vesztek össze, vagy mi történt az egyik órától a másikra, elmondhatja, akkor megszokja azt, hogy az életének a dolgairól beszél a szüleivel, és nem akkor hozakodik elő, amikor nem tudom, hogy tényleg valami életbe vágó, nem tudom, megalázás érte itt vagy ott, akkor megszokja, hogy ezzel nem van valami hatalmat, hogy úgysem ismeri az életemnek a paramétereit, nem is tudja, hogy ki volt az, aki megsértett, stb. Inkább maga megsértett. Kellene, hogy legyen idő. egymás meghallgatására. Régen voltak ilyen nagy nyílt esték, amikor nem volt rádió, amit nem lehetett kapcsolni, hanem együtt volt a család, és akkor örültünk, hogy az egyik ezt mesélte, a másik azt mesélte, nem ünjük magunkat, mert mindenkinek volt valami, amit elmondott, és akkor örültünk, hogy ezzel mindenben gazdagabbak lettünk, és utána eltelt az este, és akkor el lehet szokogatni egy pohár bort, a felnőtteknek, vagy egy almát felnőttek a gyerekek, mint a Arany Jánosnak a versébe, és akkor kérdezik, hogy utána meg imádkozik. Manapság pedig ugye kicsit mindenki a maga elszigetelt önálló életét élni a családban, ezeket kellene például fölolni, karmazítani, figyelni kell. Eddig nem kellett figyelni arra, hogy már legyen tere a közös beszélgetésnek, most meg figyelni kéne rá, és valahogy nem, hát nem tudom én, ilyen merev és szolgálati szabályzat szerint, de meg kellene teremteni ennek a terét, hogy tényleg legyen tere annak, hogy egy valaki megszólalni, és kérdezzük, hogy hozzá is szokjon egy gyerek, hogyha tényleg bemegy. Én néha beszélgetni az egyik tanítványaimban, és talán büszkén mondja egyik másik, hogy a tanári megnőttek lassan a gyerekeink, hogy iskolába járnak már, és olyan úgy örülök neki, hogy a kutya fáradt vagyok, de hol az egyik, hol a másik, besontoltál a szobámban, akkor elmondja, hogy mi történt vele ma. És nem is úgy tanácsot kérdez, hanem hogy könnyítsen magának, valaki valakivel elmondta, valakivel közöttek. Ugye, valahogy ebből például most gondolni kell, hogy ennek a tereit meg kell nyitni, meg kell teremteni, hogy és ugyanakkor azt is lassanként a gyerekkel felnőtt módon lehessen beszélni. Ugye olyan érdekes ez, hogy a szülők nem nagyon veszik észre azt, hogy a gyereküknek a személyisége hogyan alakul. Pont azért, mert nem hallják, látják, hogy testileg, kinőzik, mielőtt még elgondolkodnak, új cipőt kell lenni, mert a lába úgy nyúl, hogy már katasztrófa. Vagy hogy tényleg ugye odaállítjuk a hajtófélfa mellé, és akkor látszik, hogy ilyen-olyan módon a magasságban, vagy a ruháit kinőzik, és a személyiségének az alakulását nem veszik észre. Mert a gyerek személyisége a szerepekben alakul. Tehát nem tudja napról napra érzékeltetni a szüleikkel, hogy én már egy nappal üvegem vagyok, felnőttem, hogy okosabb is vagyok, vonlák szempontjai, mint kell hozzá. Megszokta, hogy ott van ő gyerek. És gyerek akkor is, amikor már 13 éves, 14 éves, és amikor máshol már egész felnőtt módon tud viselkedni. Mondjuk egy cserkész csapatban, hogy már őrsvezető, és rábízák a kisebbeket, és kirábulás le is vezet. És akkor azok nem is gondolják, hogy ennek anyja is van, mert egész felnőtt módon viselkedik, és nem is szerető, hogy a anyukáját a helyzet a földukannak, mert akkor mondjuk megérkezünk a vasútállomásra, és többieket várja a lét, és engem is vár, hát akkor én is olyan vagyok, mint ő. De akkor nem várja az anyukája, és akkor a fölnőtt, aki az anyákkal tárgyal, és tulajdonképpen ugye, hát ő vezet a kirándulást. És akkor jó, ha az anyja ugye nem megy oda, és nem ezt a másik kibontakozó társaságot nem zavarja meg azzal, hogy most meg ő ott az a családi atmoszférában akarja a gyereket tenni, hanem ő ott van megszokhozásodott, és ott van nem ő is feszélyezőnek, de itt már annak érezhetően. Na most ezt például észrevenni, hogy hogy is nőnek a gyerekek, hogy egy nagy szülőnek is a kérdezik, az érdekes, ugye mi a nagyszülőnek a szerepe ebben az egészben? Régen a nagyszülők ott voltak a családban, és minden napjaiban. Most meg esetleg külön élnek, néha a vendégségben látják a gyerekeiket, unokáikat. Hogy is alakulnak ki igazán mély, vagy igazán komoly kapcsolat köztük, mert a gyerekeiket. Talán éppen abban is segíthetnék a gyerekeiket, hogy az életnek a megváltozott üszemeire figyelmeztessék őket. Nem arra, hogy azt várják tőlük, hogy ugyanúgy bánjatok a gyerekeitekkel, hogy mi kiveletek. Ha éppen, hogy figyelmeztessék őket, hogy ti sietve éltek, de minden fölülről már látjuk, hogy a ti életeket is megváltoztak ezeket, És most egy kicsit nem tudom, megértésre volna szükség, hogy ilyen felnőttünkre. Lassanként ugye el kellene beszélgetni egy gyerekkel, már nem is úgy, mint a kisgyerekkorában, hanem olyan érdeklődéssel megkérdezni, hogy mit lát, mit tapasztal, és nem kész válaszokkal fordulni hozzá, hanem együtt tanakodni vele, azon, hogy hogyan is érdemes valami emberi problémát megoldani, vagy valami kérdésen elgondolkodni. Ezek nagyon, nagyon érdekes helyzetek egy családban. Ugye hát én a magam életében emlékszem rá, engem a háború tett, a nevelés, de az mondta rá a bélyeget. Hát 12 éves voltam akkor, amikor az édesapában bejött rá katonának, és eltűnt tőlünk, és nem is tudta, hogy valami visszajönnek. És akkor azt mondta, hogy te leszel a férfi a családban. És most már, ha én nem jövök vissza, hát akkor anyád vagy, a nőzőről, neked kell menni gyártani. Na most, mai 12 évesnek, hál' Istennek nem kell ezt mondani. De nekem jól tett, hogy mondtam, akkor azt mondtam. Tényleg az volt a helyzet, hogy nem tudom, a rostom alatt, vagy valami, hát akkor még festet lőtték, a testen lövöldöztek meg, meg ovárulgák is elejítottak a lövések ugye a helyre, de hát azért mégis ott már minket ott megszálltak az oroszok, és akkor ugye nagyon nehéz körülmények között értük, ennyi valóság nagyon volt. Akkor a lédesanyám beteg lett, akkor elkezdett menni az orvoshoz. Az orvosnak, hogy hány kilométerre lakott, mikor ott lőttek, és akkor el kellett tenni, és akkor eszembe jutott, hogy az oroszok nem győzött a férfi. Találkozhatunk, fel kell menni, és el kell hozni a gyógyszereket, és az orvos mondta is, hogy fiam, a anyukám meghalt volna, ha nem viszed el őket. De nem halt. Na most ugye ezek a dolgok hiányoznak a mai életből, hála Istennek, hogy hiányoznak, de valahogy mégis a gyereknek nem ilyen mesterséges módon, hogy most akkor már nagyobb vagy, tehát nagyon kosarat akasztunk a karabélyes bevásárlás. Nem is tudjuk, a bevásárlásra sem tud segíteni a gyerek, mert autóval elmennek a bevásárlóközpontba, és utána képen van a bevásárló, és úgy van, hogy csak a gyerek nem hatod. Tehát a gyereket valahogy mégis egy felnőtt szerephez hozzá kell edzni, az élet is már abban beleállítja, és a legjobban erről tud beszélni. Hogyha nem számonkérő módon kérdezik, hogy ki kell barátkozom, hanem ő maga el tudja mondani, hogy látja, hogy érdekli az apját, anyját, hogy a barátaimban, hogy van, milyen csalódás érte, vagy mi a gondja van, és akkor megosztja a szüleivel ezt. És akkor nem a nagy okosat tesz, hogy helyette megoldjuk, hanem egy-két szempontot vettünk fel, ami érdemes gondolkodni, és akkor hálás érte. Mi az apámmal lehet beszélni. Nem csak parancsokat kapok tőle, vagy utasításokat, hanem tényleg a gondolkodásunk előző egy-egy megvilágítást. Ez egy borzasztó fontos a példának. És ugye ezekhez kellene ilyen okosság. Írnak is erről könyveket. Én sokszor elgondolkodom rajta, hogy nincsen autón, de látok ilyen könyveket is, hogy ha valaki vesz egy kocsit, akkor vesz egy könyvet is, hogy azon, hogy kell bánni. Régebben volt, hogy bánni, ha bánkodban, biztos van, hogy a Skodában, hogy bánni gyereket, de arról is írnak könyveket, hogy azt nem érezni kötelezőnek, hogy azt így is tudjuk. Nem. A gyerek sokkal bonyolultabb, mint a Skoda. Tehát tulajdonképpen nem ártana, csak egy kicsit talán túlságosan okoskodott ezek a könyvek, lehetne találni közt, amit érdemes volna elolvasni. Vagy odafigyelni tudod, vagy egy mással megbeszélni. Például ha apa meg az anya, egy kicsit megbeszélni az, nem azt, hogy közös stratégiát megyünk, hogy te hogy látod, én hogy látod, és akkor egymással megosztjuk a szempontját, azt elfogadjuk, hogy az egyik így, a másik így közelíti meg a gyereket. A gyereknek is áldás, Jóisten nem hiába talált ezt, hogy két szülőnek van közös gyerekei. Mert ha csak egy szülő vigyáz a gyerekre, az az egyoldalúságaival egy ráfeleszi. Tehát ő egy kicsit nehéznek is érzi, hogy egymaga kormányozza a gyerekét vagy a gyerekeit. De hogyha ketten teszi, akkor pont az a jó, hogy nem egészen egyformán gondolkodik egy helyzetről, és akkor kiegyenlítik egymást. Tehát nem kell mindig teljesen egyformán gondolkodni. Tehát, hogy az egyik érzékenyebben tesz valamit, másnak kevésbé, gyerekének is megmondjuk, látjuk az anyám minden elszorítottad, és figyeljük el. Mert akkor is elszorítjuk, hogyha talán nem is voltál egy nagyon gondolt, de mégis, akkor tekintettel kell lenni. Máskor óvatosabban szól, vagy körültetünk, hogy kérd bocsánat az Istenre. Ez megmondja a másik. De most ezekben, tehát hogy egy kicsit ezeken a dolgokon gondolkodjunk, és ne csak úgy ötletszerűen törjön ki belőlük valami, és utána pedig érezzük, hogy elrontottunk valamit, hogy visszavonulunk, és nem is semmit, hanem adjuk, hogy beforradjon egy sebb, akkor rosszul forrad be. Akkor ezt el kellene intézni. Nem csak a gyerektől kívánok, hogy kérdezik, hogy nekünk nem kell felhívni, bocsánatot kérni a gyerekünktől. Tehát ha azt érezzük, hogy túlméreteztünk egy reakciót, akkor utána nyúlhatunk, egy fán is, hogyha valamit megsebeztünk egy fát, akkor utána be kell nyúlni, nem tudom mivel kezeljük, mégis jól fogjon össze. A gyerekkel is, a gyerekek egymással így kellene bánni. És ebben kellene, vagy lehetne, hogy segítséget jelentsen a nagypapa, a nagymama, egy kicsit leszívül még ilyen dolgok. És nem is baj, hogy megint másképp látják. Nem az, hogy nem azt kell, hogy körös stratégiát kiasztani, és akkor mindennel dicsorítunk, vagy mindennel mosolyunk, amikor a gyereket megálltjuk, hanem az egyik dicsorít, a másik mosolyog, és mégis egyformán gondolkodunk alapjában minden. Na mostan, szóval ezek például egy lopan érdekes dolgok. Hogy tudjuk átadni a kereszténységünket, a hitünket a gyerekeinknek? Ugye az se lehet, a gyerek sokképpen, amikor elérkezik, a gyerek sokáig ugye úgy él, hogy még nincs igazán személyisége. Sokszor szoktam ezt a képet magamban használni, és egy magzat mondjuk meg tudna szólalni, akkor ő nem mondhatja azt, hogy én eszem, hanem azt mondja, hogy tagja legyek egy személyisége, amit táplál. Táplálkozunk, vagy élünk, vagy házunk, vagy nem tudom. A családban is a kicsi gyerek még ugye biológiai az önálló, és ő éhes, vagy ő eszik, vagy ő alszik, de szellemileg még nem önálló, hanem együtt vagyunk, és tehát együtt hiszünk. Történetre nem az a kezdődik, hogy egyszer, megkeresem, hanem az a kezdődik, hogy így hiszünk. Tagja vagyok egy kívül közösségben. De aztán egy második születés is történik, csak az nem olyan látványos, mint az első, amikor ettől a közösségtől a gyerek már valamilyen belsőleg, nem tudom, elszakad, de önálló része lesz a közösségben. Már lassan egy önálló gondolata is, önálló ítélete is van. Meghallgatja a szüleit, de nem feltétlenül azonosul velük, hanem azt is lapra veti. Nem tévedem, mert a lapám is tévedem. Rájöttem, hogy a lapám is tévedem. Nem biztos, hogy igaza van. És akkor ő a biztonságát is elveszi, de egy sajátos növekedés lezajlik benne, hogy igen, most már nekem kell. Alkalomattán esetleg okosabbnak is lenne az apámnál, vagy az anyámnál. És lassanként én a saját bőrömet viszem a válságra, és a saját értékítéleteimet alakítom ki. Nem független az övéktől, de mi is az egyik. Most ebben a helyzetben követni a gyereket. Nem ráparancsolni, hogy amíg az én házamban élek, addig minden vasárnap fenntartani. Hát ez is egy gondolás. De akkor így érte, hogy utána már nem fogtam tudni menni, most már nem világos az életben, hogy szeretném keresni. Azon a jó, akkor is menne fenntartva, amikor nem az én házamban élek. És ezt akkor előzöm meg, hogyha akkor, amikor már neki önálló szempontjai vannak a helyzetet, akkor nem egyszerűen ráparancsolok, hanem lehet, hogy parancsolok is, de szempontokat is, hogy elmondom, hogy én is voltam olyan időben, amikor rázottam a tempóbejárásra, és nem is ment el a templomba. Aztán szeretni megmondták, hogy mi történt vele Kiskolás. Nincsenek egyetemes stratégiák, de valahol ezzel számot kell vetni, hogy a gyerek egyszerre lassan is. Ez az élet rendje. Tehát nem az az élet rendje, hogy 18 éves korány, 10 éves korány, ő csak azt mondja, hogy mi keresztény vagyunk, hanem azt mondja lassan, hogy én az vagyok. A másik oldalon is előfordul, hála Isten, tapasztaljuk is ezt, nem hívő emberek családjában is, támadnak emberek, hogy 15 éves korukban találkoznak hívő gyerekekkel, és hívővé lesznek. Ez a találkozó nem hívővel, nem hívővé lesz. És akkor nem azt jelenti, hogy szükségképpen csak a hit felé vezetnek utat, hanem a hitetlenségnek mondjuk a kísértése is. Szívedni ki a gyereket, és akkor nem ripakodhatok rá a kisfiat. Itt nincsen kecmet, hanem azt történik, amit én akarok. Nem azt történik. Vele nem azt történik most már, amit az apja akar, hanem ami benne kiforrásolódik. Ehhez kell apának, anyának egy más szerepben közelednie, ami nem a kételkedés, de nem is az egyszerű, mert a parancs, hanem valami más. Megtalálni. És egyik gyerek még így van. Az első születés az nagyjából szabályosan következik be, hát nem tudom, hogy 9 hónapos korában a magnak megszületik egy kicsit korábban, egy kicsit később. Olyan 18 hónapig nem változik. Tehát a második, az a második születés, ennek az idejét nehezebb kiszámolni. Az egyik gyerek ilyen korban, a másik külső körülményektől is függen, meg a személyiségtől is talán nem tudjuk kiszámolni, figyelni kell. Tehát, hogy egy családban az egyik gyerek ekkor, a másik gyerek, aki 3000 fiatalok, az nem ugyanabban a korban kezd kamaszodni, vagy kezd ilyen önálló módon gondolkodni, hanem máskor is. Nem tudjuk, hogy jó, vagy nem tudjuk, hogy rossz, de észre kell venni. És ahhoz a helyzethez kell alkalmazkodni, és abban kell ő segíteni, vagy érte imádkozni, vagy olyan barátokhoz gondolkodni, vagy elvinni, vagy nem tudom, mi az. Nem a gyógypedagógushoz kell elvinni, vagy a idegorvoshoz, hanem kérem szépen olyan emberekhez, akik nem rámenősen mondták, hogy a varázslatokkal, hanem egyszerűen a személyiségükkel, ugye jó hatással van rá. Azért hiszi jó iskolába is az ember, hogy azt lenni, hogy az is így alakítva majd. Nem csak tantárgyakat tanít egy iskola, hanem azt az emberi kapcsolatrendszert, amit a családnak alkotott az ember, azt kitágítja, új kapcsolatokat, már felnőtt kapcsolatokat nyit meg. Én például hülyeségnek tűnik, de annak idején nem volt annyira szokatlan. Tényleg volt egy tanárom, aki egyébként az országszintén is volt, most érte át, és ugye egyébként paraszt gyerek volt, tehát egyáltalán nem mindig lángot származott, nagyon kiváló tudós, ő mindig uralkodott ennek. Viszont, hogy jelen csúny. Akkor kimondottam is fel. Mikor a osztálytársai jöttek hozzánk, akkor becsöngettek, és azt mondja, hogy jelenítsünk a ez én voltam. Na most, ez érdekel, én is egyébként sokáig tanítványom a... Régen a latin iskolázásban volt, hogy dominének hívták a diákot is. Így volt, hogy dominé. Dominé való. És akkor dominé való iskolát is. Tudod, hogy nem szólt, te diák. De mégis megkapta ezt a címet, és ez egy érdekes dolog volt, és én is urasztam a diákjaimat, és akkor jöttek a fakfelügyelők, és micsoda polgári csökevényből úri neveljük a gyereket, akkor leszoktam volna. De sajnálom, mert tulajdonképpen önmaga megőrülésével tanította a gyereket, hogy megőrülhetett. Osztályfőnök, egy kicsit ilyen játszott és szeretett, azt kiadálta. Vérfürdő uraim, vérfürdő, fürödni kiő, balogú, forzású, és felsorakoztak a vérfürdőre, de urak voltak. Szóval ugye, szóval érdekes ez, hogy el, hogy is jön ez el, és hogy tudunk a gyereknek a társadalom is, de a társadalomban mégis, oda akkor kerül, amikor már egy ilyen szerepet, hogy alkalmas, és azok nem a gyereket látták már benne, hanem akként fogadják, hogy ez a személyiség, akinek valamit azok, ugye megvannak a saját ítéletei, és tovább. És a családban is így. És utána pedig segíteni mégis abban, hogy nagy döntések, nem csak abban kell segíteni. Olyan rossz az, amikor azt mondják egy gyerek, manapság egy csomó családban azt mondják a gyereknek, hogy fiam, hát te csak tanulj. Aztán ha az, az az egyetlen fontos dolog, hogy mindent megtanulni kell, abban boldogulj, és megkeressük a fényeket. Hát, ha mindent megtanultál, akkor pedig hát tudszkodnál, hogy olvasd, hogy nézd a tévét, hogy csinálj külön lehetőséget, teremtsük számodra, jól érez magad, hogy menj, akkor menj a barátok, a sportos, a tévét. De ez is érdekes. Szerintem, hogyha például egy fiú arra szoktatnák, hogy otthon neki csak azzal kell a család előtt a létét igazolni, hogy jó bizonyítványt szerez, akkor azt gondolja, hogy később is, amit megnősül, akkor az egész család, ugye a fölötte mindent elvégez, neki csak meg kell keresni a kenyeret. Azon is a pénzt, akkor ugye oké, hanem nem, akkor harcolni rá. De egyébként már semmi gondja nincsen, de helyette a felesége elvégzi a házi munkát, a gyerekek hapkákba állnak, hogy a papa dolgozik, akkor csődbe kell lenni. Nem így van. A papának akkor, amikor hazamegy, akkor ott is ott is kell tényleg egy csomó dolgot intéznie, meg hogyha hideg van, akkor ő is hidereg, és be kell javítsa a összpontifikés, valami. Nem csak arról van szó, hogy ha ő megkeresi a pénzt, akkor ott minden. De a gyereknek is meg kell szokni, hogy gondok vannak. Gondok vannak a családnak. És akkor is a gondokban is valahogy a része van. És másrészt pedig ugye, hogy lassan tűnt, ugye felnőtt számára. És nem csak szkender válaszokat, vagy parancsokat kap, hanem meghallgatják. Szóval mondtál, és gondolkodnak azon, amit elmondják. Gondolj, és számítanak arra, hogy ő is gondolkodik, és szempontokat vettem föl, hogy a saját gondolatai között igazodik el. De milyen érdekes, például ezt is látom az iskoláinkban, hogy ugye eljön az ideje annak, hogy pályaválasztás. A gyerek nem tudja, nem ismeri az életpályát. Nem tudja. Tantárgyakat ismeri, és az egyik tantárgyat szereti, de lehet, hogy nem azért szereti, mert csak ugyan alkatilag közel áll hozzá, mert színű tanár tanítja, és akkor megszereti a biológiát, és akkor elmegy biológusnak a beszélni pályát. De akkor, amikor elvégzi a nevizetesebb egyetemet, és akkor a marhák közé kerül, akkor nem biológia. Mert nem a biológiát szerette, hanem azt a tanár. És ott kiderül, hogy tulajdonképpen az alkata szerint, és sokkal igaz érzelni, mint egy matematikus pályát. De kéne ismertetni a világot, a pályát. A szülő lassan, hogy ide oda barátod, hogy jutassa meg, hogy ezt csinálja, azt csinálja. Ilyen gondot, olyan tapasztalatot, hogy és akkor megkeresni azt a pályát. Vagy ez, hogy később, hogy tényleg figyelmeztesse arra, hogy csak ugyan, hát most lassan, hogy már itt a videre lehet, hogy meg fogsz nősülni, vagy elég valaki, és megkérje a kezedet, és akkor ugye társaságot kell teremteni számára. Ami nem csak egy táncfulatságot jelent, hogy ide-oda elmegy azért, hogy magunkat táncoljon, utána sose látom azokat, akikkel táncoltam, hanem baráti kört kialakítani, és tényleg figyelni arra, hogy is érünk, meg ki lesz az, hogy lassan megérünk, hogy összepasszolunk, és alakulni is tudunk egymás kedvéért idejében, és nem azt gondolom, hogy először a karrieremet föl kell építeni, és majd amikor már keresek, 36 éves vagyok, vagy 43, akkor az utána nézek annak, hogy kifelé egy feleségi. Most biztos akárki oda kikentek, akkor boldog lesz, hogy egy ilyen sikeres férfi feleség. Nem erről szól az élet. Tehát ezekről kellene, hogy a családban ugye ezekre felkészítsék a gyerekeket, és ezekkel kapcsolatban segítséget nyújtsanak nekik. És ezt nem tudja az iskola sem megtenni. Mert az iskolában együtt működni a szülőnek, az is dolga, ne csak az iskolától várják, én, hanem az ő dolgok, és az én dolgok. lehetetlen, itt a kalitán. És akkor egyébként meg máshogy nem is szükség. Ezekhez kérjük a Jóistennek az áldását. És ugye tényleg, hát ugye ezért imádkozunk is, együtt is, imádkozunk is, vagyunk türelmesek, vagyunk figyelmesek, és segítjük egymást is abban, hogy ezeknek a feladatoknak megfeleljünk is, hogy önöknek is, fiatalokkal is, egymással is, a kapcsolatokban figyelhetjük, hogy akkor nekünk is örömünk legyen, hogy mindenkit jobbá tegyen az összekapcsolás, hogy Istenünk is örömünk legyen. Karácsony előtt ezeken azt mondjuk is elgondolkodni, és ebben kérni a Jóistenünk a szentségét, áldását, hogy ezek a hetek, napok, csak az a segítségünk, hogy a beégi megsűrődni, a karácsony falat tényleg minden helyre kapottam, hogy is egy tényleg ellen jelentkező feladatainkat, dolgunkat, világosodalásokat, és tényleg a Jóistenünk a
föl is állhatnánk talán.
Köszönöm, hogy a dicsőségében ügyessük, ugyanazt mondjuk, hogy Jézus Krisztus által.